Július 11-én lesz a népesedés világnapja, ennek kapcsán beszélgetünk a szociológussal. Vendég a stúdióban dr. Fábián Gergely, szociológus. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És azért van nálunk a stúdióban, mert hogy július 11-én lesz a népesedés világnapja, és akárhogyan is nézzük, napjainkban ez egy nagyon-nagyon fontos téma, lévén, hogy hát több szakember szerint is eléggé átrendeződés közeli állapotban van a világ. Meg zajlik is szerintem eléggé erőteljesen, úgyhogy ennek megfelelően hát először akkor nézzük a szűkebb pátriánkat, amit úgy hívnak, hogy Magyarország. Mire lehet számítani ön szerint a következőkben? Már nem is vagyunk 10 millióan, tehát már nem érjük el a 10 milliót.
Ez így van. Tulajdonképpen már évek óta 10 millió alá csökkent Magyarországnak a népesség száma, olyan 9,8 millió körül lehet számolni. Igazából a demográfiai adatok azok nagyon hullámzóak. Azt meg kell mondanom, mert ha az elmúlt 8-10 évet vizsgáljuk, akkor vannak olyan évek, amikor mondjuk a házasságkötések száma vagy a születések száma az csökkent, akkor az elmúlt 3 év, még ebbe 2017-et ne számoljuk bele, tehát 2014 és 16 között meg növekedett, mind a házasságkötéseknek a száma, mind a születéseknek a száma, tavaly megint egy kicsit csökkent, tehát igazából az elmúlt 10 év alapján tendenciákat nagyon nehéz megfogalmazni, mert hol növekmény van, hol valamennyi csökkenés, és talán nem is biztos, hogy feltétlenül ez lenne a legnagyobb problémánk, sokkal inkább az, hogy miközben évente körülbelül egy olyan 91 ezer születésszámot tudunk regisztrálni, ezzel szemben hát durván 120 és 130 ezer fő az, akik egy adott évben meghalnak. Tehát emiatt is következik be egy népességszám csökkenés. Most ez a tendencia, ez alapvetően érdekes módon a közvélemény nagyon sokszor valahogy a rendszerváltáshoz köti ezt a fajta demográfiai fordulatot, de ez már a 80-as évek elejétől bekövetkezett. Akkor még azt lehetett látni, mondjuk a 70-es évek végén, de még talán 1980-ban is, hogy egy 120 ezeres halálozással szemben ott állt egy 150 ezeres, durván átlagosan 150 ezer születésszám. Tehát volt egy hosszú időszak a II. Világháborút követően, amikor sokkal többen születtek, mint ahányan meghaltak, és így gyarapodtunk. Azt lehet mondani, hogy...
Ez a ratkó korszak is.
Ez a ratkó korszak is így, de ez nemzetközileg is megfigyelhető. Tehát ha belegondol az ember, akkor a II. Világháborúban a legfejlettebb országoknak olyan komoly veszteségei voltak, és én ide egyébként az Egyesült Államokat is beleértem, hogy azt követően valahogy olyan ösztönösen reprodukálta magát a társadalom. Nálunk ugye ratkó korszaknak hívják bizonyos politikai okokból kifolyólag. A nyugati világban, vagy az Egyesült Államokban meg a baby boom korszaknak az 50-es, 60-as és még a 70-es években is kifejezetten magas volt a születéseknek a száma, és gyarapodott a népesség. Azt kell mondani, hogy a fejlett országokban gyakorlatilag szinte mindenhol, és valahol a 80-as évek, legalábbis Magyarországon a 80-as évek eleje az, ahol ez megváltozik. 1980 az az év, ahol körülbelül ugyanannyian születtek, mint ahányan meghaltak, onnantól kezdve viszont nyílik az olló, kevesebben születnek, mint amilyen a halálozás, és azt lehet mondani, hogy évente olyan durván 30 ezer fővel vagyunk kevesebben, tehát egy ilyen kisvárosnyi népesség tűnik el.
Adódik a kérdés, hogy mi ennek az oka?
Hát alapvetően sokféle magyarázat van erre vonatkozóan. Szociológusként én inkább azt mondanám, hogy van egy életmód, életstílus váltás, aminek nagyon sok háttértényezője van. A 60-as évek végétől, 70-es évek elejétől lehet azt látni, hogy megnyílik az iskolák világa. Ugye korábban azért az elitek világa volt az, hogy mondjuk valaki leérettségizik, tehát hogy egyáltalán egy középiskolát el tud végezni. Az meg, hogy diplomát szerezzen, az meg pláne. Tehát van az oktatásnak egyfajta tömegesedése, ez pedig azzal jár egy, hát a 60-as éveknek a diák lázadásai vagy hippi mozgalman ez volt az egyik követelménye, hogy nyissák meg és legyenek demokratikusabbak az oktatási intézmények. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden fiatalnak sokkal nagyobb esélye volt, hogy leérettségizzen, majd azt követően mondjuk diplomát szerezzen. Ezzel párhuzamosan pedig megjelentek egyéb értékek a társadalmakban, meg továbbra is csak a fejlett országokról beszélünk nyilvánvalóan, amire nagyon sokan ma is azt mondják, hogy igen, én szeretnék családot alapítani, igen, én szeretnék gyereket vagy gyerekeket vállalni, de először befejezem az iskolákat, először szeretnék egy saját egzisztenciát teremteni, tehát azt a mondjuk, hogy finanszírozási környezetet, amiben már nyugodtan el lehet indulni egy családalapítás irányába. Tehát az önmegvalósítás az belépett az nagyon fontos értékek körébe.
Azt elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag a 80-as évek környékén köszönt be viszonylag a jólét. és ekkora jólétben pedig már az emberek nem vállalnak olyan előszeretettel gyereket. Ilyet lehet mondani?
Ez is igaz, mert ez pont egy másik része ennek a mondjuk úgy értékrendváltozásnak, hogy kialakult egy nagyon komoly szociális, egzisztenciális társadalmi biztonság, mondjuk így, illetve hát kezdtek kiteljesedni ugye a második világháború után létrejövő jóléti rendszerek, vagy nevezzük jóléti államnak. Egyébként ez hiába más rendszerben éltünk, ez azért Magyarországra, vagy Kelet-Európára is részben igaz, Nyugat-Európára meg pláne, és emiatt tulajdonképpen ez a fajta jólét, ez felszínen hozott olyan, mondjuk úgy össztársadalmi igényeket, amiben a fiatalabb generációk már nagyon eltértek az ő szüleiktől, vagy pláne a nagyszülőktől, ahol mondjuk a család, vagy a gyerekvállalás az volt az egyik talán elsődleges értékpont, mondjuk így, de hát arról se felejtkezünk el, hogyha mi a nagyszülőkről vagy szülőkről beszélgetünk, akkor nagyon sok esetben például az akkori munkaerőpiac, ha valaki leérettségizett, azt már nagyon komolyan dotálta, vagy szerzett mondjuk egy szakmunkás bizonyítványt, akkor már tulajdonképpen 18 évesen be tudott lépni a munkaerőpiacra, ez is megváltozott. Tehát teljesen más követelményeknek kell ma megfelelni.
Hát azt nem rejthetjük véka alá, hogy bizony a kormányzat az utóbbi években egyre inkább törekszik arra, hogy a népesedésünk az pozitív irányt vegyen. Mikor érhet be ennek a gyümölcse ön szerint?
Ehhez biztos, hogy idő kell. Tehát ezek olyan típusú intézkedések, amelyek bizonyos esetekben azt is mondom, hogy a lutri kategóriába tartanak, hogy most vagy bejön, vagy nem. Vagy reagálnak rá a fiatalok, vagy nem reagál, vagy igénybe veszik, vagy nem. Most nekem úgy tűnik, bár erre most még kutatási eredményeket nem tudok mondani, hogy bizonyos intézkedések, például a csoknak a bevezetése, az nagyon népszerű. Tehát az nagyon sokan igénylik és veszik igénybe. Azt kell mondanom, hogy kellenek bizonyos hatásvizsgálatok, de én mindig azt szoktam mondani, bár ez most valószínűleg szubjektív lesz, hogy bármilyen ötlet, ami jónak tűnik, azt próbáljuk ki, meglátjuk, működik, nem működik, ha nem működik, akkor valami más találunk ki helyette, ami meg működik, azt meg érdemes tovább vinni, mert ugye egy kormányzat, bármely országról beszélünk a világban, nagyjából ennyit tehet, hogy megpróbálja azokat a körülményeket, meg feltételeket biztosítani, ami egy nyugodt családalapításhoz szükségesek. Ennél több nincs egyetemi lehetőség a palettán. Sok ország próbálkozik ilyenekkel, nem csak Magyarország.
És egyelőre azt nem lehet tudni, hogy ez most elegendő-e vagy sem.
Most úgy tűnt, ugye 2014 és 2017 között fogalmazunk így, hogy valószínűleg vannak olyan hatások, amelyek már például a születések számában mérhetőek, mert ott volt egy növekedés, de 17-re megint csökkent. Nem sokkal, de azért alacsonyabb lett mondjuk a születésszám. Ezért mondom azt, hogy nagyon hullámzóak a magyar adatok, és azt mondom, hogy pláne egy ilyen elég komoly intézkedés csomagnak lehet már ezt nevezni. Ennek a hatására, hát azt mondom, hogy egy jó 5-10 évet biztos, hogy várni kell, hogy hogyan is reagál a magyar társadalom ezekre a döntésekre.
A cél pedig a gyarapodás vagy a megtartás lehet ezen intézkedésekkel inkább?
Hát én inkább a gyarapodást mondanám. Most nem feltétlenül azért, mert ez egy óriási katasztrófa, hogy mondjuk esetleg nem vagyunk 10 millió van egy ilyen viszonylag pici országban, mert hogyha megnézzük a környező országokat, akár Szlovákiát, Csehország, vagy Ausztriát, hát gyakorlatilag azt mondom, hogy nagyjából hasonló, tehát vannak országok, amelyeknél jóval kevesebb létszámmal kell kalkulálni, de talán inkább a gyarapodás. Egyszerűen azért, mert ahogy említettem, hogy a halálozásoknak a száma sokkal rosszabb, mint a születéseknek a száma, sőt az utóbbi időben, ott is hullámzó adatok vannak, tehát a 2017-ben rosszabb volt, körülbelül 10 000 fővel, mint mondjuk 2016-ban, tehát emiatt gondolnék inkább arra, hogy próbáljuk meg a gyarapodást megcélozni.
Tekintsük egy kicsikét ki, akár a kontinensre, akár már a világba, Ázsia, illetve Afrika. Ha jól tudom, akkor mostanában Afrika is eléggé erősen bejön. Kínával kapcsolatban pedig azt mondják, hogy nem ő fogja átvenni a népesedésnek a szerepét.
Hát most úgy néz ki, és hogyha visszautalunk a világnapra, ugye 1989-ben jött létre az ENSZ-nek az úgynevezett fejlesztési programja, ami pont ezekre a régiókra koncentráltan hozott létre, vagy tervezett meg különböző fejlesztési programokat, ebben van gazdasági, van társadalmi, szociális program is, és ugye 1989-ben dönt el az ENSZ, hogy legyen július 11 a világnap, ugyanis két évvel azelőtt, 1987-ben pont július 11-e volt az, amikor a Föld népesség száma elérte az 5 milliárd főt, aztán 99-ben már a 6 milliárdot, és most már, ha jól emlékszem, tavaly már olyan 7,6 milliárd ember élt a Földön. És mivel a fejlett országoknak az adatai nagyon hasonlóak a magyar adatokhoz, ez a fajta népesség növekedés, ez azért alapvetően a déli féltekére vonatkozik, tehát ez jelenti az ázsiai térséget, jelenti Afrikát, jelenti közép- és dél-amerikai országokat, mert ugye a fejlett országok, és teljesen mindig melyiket nézzük, hogy most az amerikai kontinens, vagy nem tudom én, Japánt, ott a születésszám csökkenés az, ami demográfiai kihívást jelent, és ott ilyen típusú problémákra kell reagálni valahogy a társadalomnak. A déli féltekén, hát különösen az afrikai országokban, és részben Ázsia, ahogy említette, hát ott pedig a népesség növekedés okoz komoly problémát. És nem is önmagában véve a népességszám növekedés, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy vajon a Föld az hány főt, hány embert képes eltartani, gondoljunk itt az energiaforrásokra, élelmiszerre, vízellátásra, stb. És ugye ma már azt is lehet érzékelni, hogy mivel ezekben az országokban van a legnagyobb népességrobbanás, és valóban nem Kína, mert hát Kínában gyakorlatilag van egy születésszabályozási rendszer, pontosan azért, hogy meggátolják ezt a fajta robbanásszerű növekedést, hogy egyáltalán ezek a kontinensek, amelyek amúgy se bővelkednek sok esetben, gondoljunk Afrikának egyes részeire, erőforrásokban, hogy meddig lesznek képesek egyáltalán ezt a népességet eltartani. Nem is feltétlenül az energiaforrásokra kell gondolni, ott vannak alternatív lehetőségek ma már, ugye a technológia fejlődik, ott van a napenergia, a szélenergia, stb., hanem sokkal inkább élelmiszere és vízre.
Meg hát, hogy elférnek-e ott egyáltalán?
Hát ez az egyik, ugye, és azért ha a napjainknak a vándorlásáról, és most ne arra gondoljunk, hogy mindenki az Európai Unióba akar érkezni, azért vannak más irányú vándorlások, azért az Egyesült Államok még mindig célország ilyen szempontból. Tehát ha a napjainknak a vándorlását nézzük, akkor bizonyos térségektől eltekintve, ahol tényleg háború zajlik, azért nagyon sokan pontosan azért hagynak el bizonyos régiókat, mert hogy ott már egyszerűen fizikai értelemben nem tudnak megélni, mert nincs elég ivóvíz, nincs elég élelmiszer. Ha nincs elég növény, akkor az állattartás is megnehezedik, és egyszerűen elindulnak a kedvező fekvésű régiók felé. Tehát ha mondjuk megnézzük az utóbbi éveknek az adatait, akkor Afrikán belül is nagyon komoly migrációs tendenciák vannak. Még Ázsia felé kevésbé, mert Ázsiában van egy csomó olyan térség, ahol háború van, és ott inkább elmenekülnek az emberek. Tehát ilyen szempontból nem csak az Európa felé történő migrációs útvonalakat lehet látni, az is, és amögött is nagyon sok esetben ez az élethelyzet mérhető, hanem egyéb irányokba is. Egyébként Ausztrália felé is lenne, de Ausztrália is gyakorlatilag hermetikusan lezárta a határokat, mert egyszerűen nem tud befogadni ilyen mértékű népességet, mint akik megcélozták Ausztráliát. Másrészt, ha Ausztráliának a földrajzába belegondolunk, annak a kontinensnek is egy jelentős része gyakorlatilag sivatag, ami képtelen eltartani ilyen népességet.
Néhány mondatban, hogyha kérhetem, mire lehet készülni a jövőben? Mire lehet számítani?
Hát most nagyjából úgy tűnik, hogy tehát ha a déli féltekét nézzük, akkor ez a népesség növekedés, ez nem fog, lehet, hogy lassulni fog, de megállni biztos, hogy nem. A fejlett országoknál pedig arra kell számolni, hogy még ha stabilizálódik is valamilyen szinten, mondjuk Magyarországon egy ilyen 90-91 ezer fő születés számnál, akkor is egy előregedés lesz tapasztalható, méghozzá kettős szempontból, ami megint nem önmagában véve probléma. Tehát ha kevesebb gyerek születik, nyilván az idősebb generációknak az aránya a társadalomon belül az egyre magasabb lesz. Illetve az idősebbek ma már egyre hosszabb ideig élnek, tehát például Magyarországon is a nőknél átlagosan 80-82 éve lehet számolni, férfiaknál egy picivel kevesebb, de ott is már 70 év fölött. Tehát van egy kettős öregedés, ami megint egy kihívás. Nyilvánvaló, hogy nem önmagában véve jelent ez problémát, mert ki az, aki nagyon fiatalon szeretne mindenféleképpen elhunyni, ez magától értetődően ilyen szándékok nincsenek, de hogy erre valamilyen társadalompolitikai eszközökkel mindenféleképpen reagálni kell, és azt kell mondanom, hogy ezzel nem csak Magyarország, hanem az egész fejlett világ éppen most kénytelen szembesülni, és egyáltalán végig gondolni, hogy itt milyen megoldási módozatok lehetségesek. Ugyanis amit említettünk, az a jóléti rendszer, ami kialakult mondjuk Európában, vagy akár az Egyesült Államokban, az pont a második világháború utáni időszakban alakult ki, vagy teljesedett ki, csak akkor teljesen más demográfiai körülmények között, és tulajdonképpen a mai napig arra a logikára üzemel, vagy arra a logikára működik. Gondoljunk a egészségügyi, szociális jelet, társadalombiztosítás, nyugdíjbiztosításra, stb. Ezeket úgy gondolom, hogy le kell ülni, nem kell pánikszerűen rohanni, de végig kell gondolni, hogy esetleg milyen módosítások szükségeltetnek.
Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm én is.
Az iménti percekben dr. Fábián Gergely szociológussal beszélgettünk annak kapcsán, hogy július 11-én lesz a népesedés világnapja. Szerinte egyébként hosszú folyamat, hogy beérjen a kormány népesedés politikája.